Lakások a mennyei Jeruzsálemben. Overberg atya Münsterből, 1820. január 8-án a dülmeni Nising káplán úrral egy torony alakú erekje tartót küldött Anna Katalinnak. A káplán úr a hóna alatt hozta Münstertől Dülmenig. Anna Katalinnak fogalma sem lehetett Overberg atya szándékáról, hogy ezt az erekje tartót küldi neki, de egész úton látta a Dülmen felé tartó káplánt, amint egy fehér lángot tart a hóna alatt. Ezeket mondta. Csodálkoznom kellett azon, hogy nem égeti, és majdnem nevetségesnek tűnt nekem, hogy hosszan van úton, és semmit nem észlel a fényességből, pedig olyan színes lángok voltak, mint a szivárvány. Először csak az színes fényességet láttam, majd ahogyan közeledett, fölismertem az erekjetartót is. Ez a jó ember azonban elment a lakásom előtt, és szinte az egész városon végigment. Nem tudtam felfogni, miért. Szinte elszomorodtam, mert arra gondoltam, hogy a másik városkapun kiviszi. Benne lévő erekékkel sok dolgom lett. Megtudtam, hogy nagyon régiek, és későbbiek is vannak közöttük, amelyeket az újrakeresztelők idején hoztak el eredeti helyükről. Amikor Nising káplán úr másnap az erekje tartót átadta neki, Anna Katalin nagyon örült, és január 12-én a benne lévő egyik erekjéről a következő látomást mondta el a zarándoknak. Láttam, hogy egy ifjú lelke a megszokott fénylő alakban jön oda hozzám, majdnem olyan öltözetben, mint a vezetőm. Fehér fénykör vette körül, és mondta, hogy üdvösségén a természet megtagadásával és legyőzésével munkálkodott. Sőt, én segítettem abban, hogy el tudja hagyni a rózsákat, amelyeket nagyon szeretette. Most öntudatom elvesztésével egy másik képbe kerültem. 13 éves fiúnak láttam ezt a lelket, amint több játszótársával egy szép nagy parkba megy. Ráncos süveg, sárga, szoros, végignyitott kabát volt rajta, melynek ujjain a kezénél csipke volt. Nadrágját és harisnyáját oldalt, szoros zsinórzat fogta egybe. A zsinóros résznek más volt a színe. A térde be volt kötve, a cipője füzőkkel szorosra kötve. Parkot szépen nyírt sövény vette körül, benne nyesett lugasok, melyek kívül szögletesre, belül kerekre voltak vágva. Szántók is voltak ott, sok fával és emberek dolgoztak. Ezek a dolgozók úgy voltak öltözve, ahogyan én szoktam öltöztetni a kolostor Betlehemének pásztorait. A kert a körülötte lévő jelentős város előkelő embereié volt, a város pedig az ifjú szülővárosa. A kertben a séta megengedett volt. Láttam, hogy a fiúk vidáman ugrándoznak, és sok rózsabokorról piros és fehér rózsákat szakítanak. A boldog ifjú uralkodott a vágyán, a többiek pedig incselkedve nagy rózsacsokrot tartottak az orra alá. Itt a boldog lélek mondta nekem, ezt az önlegyőzést én valami másból tanultam, ami sokkal hasznosabb és nehezebb volt, de kiálltam. Apám szomszédságában volt egy nagyon szép kislány. Játszópajtásom volt, akit ártatlanul nagyon kedveltem. Jámbor szüleim nagyon figyeltek a prédikációkra, és egyszer a templomban figyelmeztetést hallottam az ilyen kapcsolatokról, és ettől kezdve, mert nagy hatással volt rám, kerültem a találkozást a kislánnyal. Ebből az önlegyőzésből fakadt a rózsákról való lemondás. Amikor ezeket elmondta, elmerültem, és láttam ezt a kislányt, amint rózsaként, nagyon csinosan és virulóan jár a városban. Láttam a fiú szüleinek szép házát egy nagy, négyszögletes piactér mellette. A házak mindegyike alatt boltozatos folyosó volt. A fiú apja gazdag kereskedő. Bementem a házukba, láttam az apát, az anyát és több gyermeket. Jómódú Jámbor keresztény fegyelmi háztartás volt. Az apa kendőkkel és borral kereskedett, öltözéke tekintélyes, oldalán bőrerszény. Magas, kövér ember volt, az anya is termetes asszony, gazdag, csodálatos fejfedője volt. Az ifjú volt a legidősebb gyermekük. A ház előtt áruval megrakott szekerek álltak. A piac közepén szökőkút volt. Körülötte szép vaskerítés, embernagyságú alakokkal. A vízmedence közepén álló alak öntötte a vizet. A piac négy sarkán őrbódéhoz hasonló kis építmények. A város termékeny vidéken épült, egyik oldalán árok vette körül, a másik oldalon a kapu előtt egy elég nagy folyó folyt. Mintegy 7 temploma volt, de jelentősebb torony nem volt benne. Magát a környéket nem tudom pontosabban meghatározni, német városnak látszott, de ebben nem vagyok biztos. A háztetők részben meredekek, de a házak homlokzata négyszögletesre van falazva. Ezután láttam, hogy ez az ifjú belép egy magányosan álló kolostorba tanulni. A kolostor szőlővel betelepített hegyen volt, 12 órányira a szülővárosától. Nagyon szorgalmas volt, és annyira szerette a szüzanyát, hogyha a könyvekből valamit nem értett, Mária képének mondta, te tanítottad a fiadat, nekem is anyám vagy, taníts engem is. És akkor megjelent neki Mária, és tanította. Ő pedig egészen közvetlen és elfogulatlan volt előtte. Alázatból még nem kérte a pap szentelést, de jámborsága miatt mindenki nagyon becsülte. 3 évet töltött a kolostorban. 1 évig súlyos betegen feküdt, 23 évesen meghalt, és ott temették el. Volt egy ismerőse, aki nem tudott uralkodni a szenvedélyein, és gyakran bűnökbe esett. Nagy bizalommal volt az elhunyt iránt, és évekkel a halála után a sírjánál imádkozott. A megboldogult megjelent neki, tanította, és mondta, lásson meg egy gyűrű formájú jelet az ujján, amelyet Jézussal és Máriával való eljegyzésekor kapott, jelentse az illetékeseknek, és vizsgálják meg a holttestét. Így meggyőződhet arról, hogy valóban megjelent neki. Ez a barát a 30-as éveiben járt. Bejelentést tett, a holttestet kiemelték, megtalálták a jelet, és betették az erekjék közé. Az elhunytat nem avatták boldoggá. Engem nagyon emlékeztetett Szent Alajosra. Ennek az ifjúnak a lelke elvezetett egy helyre, amely mintha a mennyei Jeruzsálemben lett volna. Minden fény lett és áttetsző volt. Nagy kerek térre értem, csillogó, szép paloták vették körül. Középen a tér átlójában hosszú, leírhatatlan étkészletekkel megterített asztal volt. Körben álló paloták közül négyből virágfüzérek íveltek az asztal közepe felé, fölötte ékes koronában egyesültek, amely körül Jézus és Mária nevét láttam ragyogni. Mindez nem emberkéz alkotása volt, hanem minden a saját lényegéből nőtt ki gyümölcsként. A virágfüzérek a legkülönbözőbb virágokból, gyümölcsökből és csillogó alakokból álltak. Ott az egésznek és minden részének tudtam a jelentését, mert a mi voltukat láttam. Igazában nem is jelentésük volt, hanem a lényegük, amely sokszínű napsugárként fény lett és tanított. Itt, lenn a földön, szavakkal ezt nem lehet kifejezni. Az egyik oldalon, valamivel a paloták mögött két templom állt. A közelebbi Máriájé, a távolabbi a kisded Jézusé. Nyolc szögletesek voltak. Amikor a közelükbe értem, a csillogó palotákból mindenfelől a falakon át sok-sok boldog gyermek lelke lebegett felém, hogy üdvözöljenek. Eleinte általános lélekformájuk volt. Később azonban teljesen úgy láttam őket, ahogyan életükben öltöztek, és sok korábban meghalt játszótársamat ismertem fel közöttük. Elsőként Keszperkent ismertem föl, Dirikke testvérét, a huncut, de nem rossz kisfiút, aki 11. évében hosszú, fájdalmas betegségben halt meg. Ez a kisfiú odajött hozzám, vezetett, és elmagyarázott mindent. Csodálkoztam, hogy a csintalan Keszperkent ilyen szépnek és finomnak látom. Amikor kifejeztem a fölötti csodálkozásomat, hogy itt vagyok, ezt mondta, igen, ide nem a lábadon jössz, hanem az erkölcseiddel. Ez a beszéd nagy örömet okozott nekem. Amikor még nem ismertem föl, mondta nekem, nem emlékszel rá, hogy megköszörültem a késedet? Akkor én legyőztem magam, és nekem is javamra vált. Anyád adott neked valamit, hogy fejtsd föl, de a késed olyan tompa volt, hogy nem boldogultál. Sírtál, és attól féltél, hogy anyád össze fog szidni. Ezt én láttam, és azt gondoltam, na most meglátom, hogyan teremti össze az anyja. Aztán legyőztem magam, és gondoltam, megélezem a szegény szolgáló kését. Megtettem, segítettem rajtad, és az én lelkemnek is jót tett. Vagy nem emlékszel, amikor a gyerekek olyan illetlenül játszottak, te mondtad, hogy ez rossz játék, ne tegyék, elmentél onnan, leültél egy árokban, és sírtál. Én oda mentem hozzád, és kérdeztem, miért nem játszol velünk? Erre te azt mondtad, inkább levágod az egyik karodat. Elgondolkodtattál, és meggyőztél, hogy ilyet többé ne játszunk. ez jót tett nekem. Arra sem emlékszem, hogy egyszer sokan együtt kóboroltunk, és fölszedtük a lehullott almát. Akkor mondtad, hogy ne tegyük. Erre én mondtam, ha mi nem szedjük föl, fölszedik mások. Te pedig mondtad, nem szabad okot szolgáltatnunk arra, hogy mások megharagudjanak ránk. És te nem vettél föl egy almát sem. Ezt is megjegyeztem, és hasznom lett belőle. Máskor egy csonttal akartalak megdobni, és láttam, hogy valaki elkap téged a dobásom elől. Ez is nagyon szíven talált engem. És Kesperken sok hasonló esetre emlékeztetett. Most beláttam, hogy minden önlegyőzésből és jóból valami más eledelt tálaltak nekünk, amelyet akkor ízleltünk, amikor megértettük és áthatott bennünket. Ez elmondhatatlan. Nem ültünk asztalhoz, hanem egyik végétől a másikig lebegtünk, és mindegyikünk egy meghatározott élvezet megtagadását kapta. Eleinte megszólalt egy hang, ezt az eledelt csak az értheti, aki ízleli. Az ételek azonban leginkább csodálatos virágok, gyümölcsök, csillogó kövek, figurák és növények voltak, de valami egészen más, szellemi szubstanciából, mint idelent a földön. Fénylő, áttetsző tálakon leírhatatlanul szépen voltak fölrakva, és csodálatos erő áradt belőlük azokba, akik földi, meghatározott önmegtagadással voltak kapcsolatban egyik vagy másik étellel. Az egész asztal meg volt rakva olyan körte alakú, kristályból való üvegcsékkel is, amelyekben én valamikor a gyógyszereket kaptam, most ezekből ittunk. Az első fogások egyike csodálatosan elrendezett mirha volt. Egy aranytálból kis kehely nőtt ki, a fedelén gomb, amelyen kicsi, finom feszület feküdt. Zaj van a folyosón. A tál peremén kékes lila, fénylő betűk, de hogy mi volt odaírva, azt nem érthettem, csak később. A tálból a legszebb sárga és zöld mirhacsokrok emelkedtek piramisszerűen a kehely fedeléig. A szegfüzekhez hasonló, rendkívül szép, fodros levélkék és virágok fölött piros bimbó, körülötte a legszebb kékes lila szín. E mirha keserűsége a lélekben most csodálatosan fűszeres, erősítő édesség volt. Kaptam ebből a fogásból, mert korábban annyi szívbéli keserűséget csendesen elviseltem. Azokért a földön hagyott almákért fénylő almák élvezetét kaptam. Sok volt belőlük egy ágon. Egy másik fogásból azért kaptam, mert olyan sok pirított kenyeret osztottam szét a szegényeknek. Teljesen száraz kenyérnek nézett ki, de olyan volt, mint sokféle színben játszó kristály, kristálytányéron. Az illetlen játék elkerüléséért fehér ruhát kaptam. Mindezt Kesperken magyarázta el nekem. Így haladtunk egyre följebb az asztal mellett. Láttam, hogy van ott számomra egy különálló tányér, rajta kavics, amelyet egykor a kolostorban kaptam. Azt is hallottam, hogy a halálom előtt kapok egy fehér ruhát és egy fehér követ, amelyen név lesz, és csak én tudom majd elolvasni. Az asztal végében a Fere baráti szeretetet jutalmazzák fehér ruhával, fehér gyümölcsökkel, tömött fehér rózsákkal, és mindenféle fehér, csodálatos fogásokkal és figurákkal. Képtelen vagyok pontosan leírni. Kesperken azonban mondta nekem, most azt is megláthatod, milyen betlehemünk van itt. Te mindig szívesen játszottál betlehemesdét. És most valamennyien elvonultunk a templomok felé. Elsőnek az Istenanya templomába, ahol állandóan énekeltek. Volt ott egy oltár, amelyet Mária életének képei ékesítettek, és körös körül tisztelőinek egymás fölötti kórusai. Ezen a templomon átmentünk a másik templomban lévő Betlehemhez. Itt is volt egy oltár, rajta az Úr születésének ábrázolása, és egymást váltó képek az életéből, egészen az utolsó vacsora rendeléséig, éppen úgy, ahogy a látomásban mindig látom. Itt az elbeszélő szünetet tartott azért, hogy a zarándokot figyelmeztesse, nagyobb buzgósággal munkálkodjék az üdvösségén, tegyen meg mindent ma, és ne halogassa holnapra. Az idő rövid, és olyan szigorú a számadás. Ezután folytatta. Most egy magasabb helyre jöttem. A templom mellett feljutottam egy kertbe, amelyben felséges gyümölcsök, sok gazdagon megterített asztal és ajándékokkal megrakott állványok voltak. Láttam, hogy mindenfelől lelkek lebegnek föl, akik a földön sokat tettek kutatásaikkal és műveikkel, és másokat előbbre segítettek. Szétosztottak a kertben, néhol egyedül, másutt többen álltak egy-egy asztalnál, hogy megkapják jutalmukat. A kert közepén azonban állt egy félkör alakú, lépcsőzetes emelvény, tele a legszebb dolgokkal. Középen és két oldalt karok nyúltak ki belőle, rajtuk könyvek. Mintha a kertnek szép kapuja lett volna, amelyen ki lehetett látni egy útra. Láttam, hogy a kapuhoz menet közeledik. Az összes jelenlévő lelkek oda siettek, két sorba álltak, és köszöntötték az érkezőket. Sok lélek a boldog Stolberget hozta be. Szabályos körmenetet alkottak, zászlókat és virágkoszorokat hoztak. Négyen a vállukon, hordszéken hozták a félig ülő, félig fekvő Stolberget, de nem volt súlya. A többiek követték, a fogadóknál virágok és koszorúk voltak. Fehér rózsákból, csillogó kövekből és csillagokból koronát tettek a fejére, de a korona nem ült a fején, hanem lebegett fölötte. Eleinte az összes lélek egyformának látszott, mint az alább lévő gyermek mennyországban. De később mindegyiket hivatásának megfelelő öltözékben láttam. Csupa olyan lélek, akik munkájukkal és tanításukkal vezettek másokat az üdvösségre. Láttam, hogy Stolberg lefelé lebeg a hordszékéről, és a szék eltűnt. Láttam, hogy odalép az ajándékok elé, amelyek számára voltak előkészítve. Láttam, hogy a félkörös lépcsőzet mögött megjelenik egy angyal. A drága gyümölcsökkel, edényekkel és virágokkal teli emelvény oldalából kinyúlt egy kar, amely a körülötte állóknak egy nyitott könyvet tartott. Az angyal a körülötte lévő szerzőktől könyveket vett át, amelyekben bizonyos részeket áthúzott, bizonyos helyeken bejegyzéseket tette, és kettesével letette azokat a mellette lévő állványra. Ezután kisebb-nagyobb írásokat kaptak tőle, melyeket kézről kézre továbbadtak. Láttam, hogy főként az egyik oldalon, Stolberg által nagyon sok kicsi írás megy kézből kézre. Nekem úgy tűnt, hogy ez ezen lelkek földi műveinek égi továbbhatása. Most láttam, hogy erről a lépcsőzetes asztalról egy nagy, áttetsző tányér jön Stolberg felé. Közepén szép aranykehely, körülötte elrendezve szőlőfürtök, kis kenyérkék, drágakövek és kristályüvegcsék. A kehely nem volt úgy egybenőve a tányérral, mint a mirha tányérral. Ittak belőle, és az üvegcsékből, és mindent megízleltek. Stolberg kézről kézre mindent kiosztott. Osztás közben láttam, hogy kezet nyújtanak egymásnak. Ezután valamennyiüket egy magasabb helyre vezették, hálaadásra. Ellátomás után a vezetőm mondta nekem, hogy Rómába kell mennem a pápához, és imádságokkal indítanom kell valamire. Ő mindent meg fog mondani nekem, mit kell tennem.